Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, 60. vasárnapjára igehirdetése alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 4. verstől a 15-ig a következőképpen. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az út félre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek, a tövisek is megfojtották. Némelyek pedig a jó földbe estek, és amikor felnövekedtek, százszoros termést hoztak. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle, a hallásra hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, takarékos világot élünk. Takarékosságról akkor szoktak beszélni, amikor hiával vagyunk a bőségnek. Amikor kevés van abból, amiből sok kellene, hogy legyen. Ismerjük ezt. Így nincs pénz oktatásra, kultúrára, egészségügyre, közbiztonságra. És ha halljuk a médiában azt, hogy takarékos állam, akkor ez számukra azt jelenti, hogyha, ne adj Isten, bajba kerülnénk, akkor az állam, ez a jobba merevedett szülemény bizony nem tudna segíteni rajtunk. A hiány oka mindig a pazarlás. A pazarló azért parazita, mert féktelen a vágyai megélésében. Nem tudja, hol a határ. És bizony a kevés parazita is igen nagy károkat tud áttételesen okozni a közösségnek. Ha az a közösség nem is emberi közösség. De ha az állatvilágban így van, akkor miért lenne másképpen az embervilágban? Rossz emlékezetű vadkommunista időkben, úgy az 50-es évek elején, sztálini orosz mintára kicsiny hazánkban is hatékonyságot tették meg Rákosiék vezér elvé. Hivatalos neve akkoriban nem az volt, hogy hatékonyság, hanem racionalizálás. A köznyelv csak racinak nevezte. Aztán nagyon sok ember elveszítette az állását. Olyan ismerős ez, nem? Elveszítette az állását a racionalizálás következtében. Sok ember került utcára. Főleg olyanok, akik értelmiségiek voltak, akik gondolkodtak. Sok szerzetes paptanár, mérnök, olyan emberek, akik még nem voltak idiótára fegyelmezve nem voltak végrehajtói a központi akaratnak, vagy ha szeretnénk ezt átültetni a mostani korba, akkor azt mondanánk, hogy ők akkor még nem szédültek bele a konzumtársadalom szépségeibe, a fogyasztás őrületébe. Ők még értelmiségiek voltak. Az értelmiségi lét ugyanis azt jelenti, hogy életemmel példát adok, hogy az életnek van magasabb értelme is. Tisztelet a kevés kivételnek, ma kevés az ilyen akadémikus, aki példát mutat a saját életével. Inkább a mai értelmiségi lét, a ne szólj szám, nem fáj fejem, ősrégi túlélési stratégiáját idézi, és élik az értelmiségiek a vegetatív életüket. Nos, ebben a mostani világban, amikor nem faljuk, hanem egyszerűen zabáljuk az energiát, akkor különösképpen is fontos a hatékonyság, a költséghatékonyság. Tényleg fölöslegesen terheljük a természetet, kellene talán az utókornak is hagyni belőle valamit, és mindent, de mindent átsző a haszonelvűség. És akkor itt van a magvető példázata. Nyugodtan adhatnánk ezt a címet ennek a történetnek, amit itt Jézus elmond, ennek a példázatnak, a tékozló jóisten. Vagy adhatnánk egy másik címet, a realitást vesztett földműves. Ugyanis 75%-át a drága vetőmagnak szétszórni, oda is juttatni belőle, ahol biztonsággal mondható, hogy egy se fog kikelni, hát ez luxus. Balgaság. Ezt a luxust nem engedheti meg magának egyetlen egy földműves, egyetlen egy vállalkozó, mert egyébként csődbe megy. Isten országában más törvények uralkodnak. Ott a kevés is mérhetetlenül sok, és ami itt lehetetlen az ember számára, az ott, az ő országában lehetséges. A példázat első evangéliumi üzenete az, hogy a befogadó jóföld az áldásban részesül. Bőséges terméssel dicséri az élet urát. Mit üzen nekünk még ez a példázat? A példázat azt üzeni, hogy az Isten bőkező, mert ő az élet istene, és az élet bőkező, az élet ad, mert ettől élet, hogy ad, hogy tovább ad. Az egyház is akkor él, ha tovább ad. Ha azt a kegyelmet, amit megtapasztalt, azt tovább árasztja ebben a világban. Akkor lesz az egyház só és világosság. Az egyház ugyanis mindig, de mindig az Isten kegyelméből élt. És ez nem fog változni gyaníthatóan a jövőben sem. Az evangélium, amikor megszólal, az nem egyes embereknek, a szervező készségének a gyümölcse, hanem Isten kegyelme. Mégis sokan projektkerektekbe, működési szabályzatokba próbálják szorítani az evangélium hirdetését is. Krisztus egyháza azonban nem konszern, amit vállalatirányításnál jól bevált vezetéstechnikai eszközökkel lehetne irányítani, esetleg nyereségessé tenni. Manapság, amikor számítógép és műhold vezérli a traktort, hogy egyenesen menjen a szántóföldön, hogy a vetőgép pontosan x centiméterenként tegyen bele egy magot a sorba, akkor halván ezt a földművest, a példázatbélit, aki csak úgy szórja a magot, ki lehetne rá jelenteni rögtön gondolkodás nélkül esztelen, pazarló, szórni a drága magot. Az élet, ahogy mondtam, ilyen pazarló, ilyen mértéktelenül pazarló. Ha arról van szó, hogy az élet tovább menjen, az élet szekerének a kereke tovább gördüljön, akkor az élet ilyen mérhetetlenül pazarló. Tessék csak megnézni a növényvilágot, az állatvilágot. Ha arról van szó, hogy a létük generációkról generációra biztosítva legyen, akkor az élet mérhetetlenül pazarló. És minden, ami az élet szolgálatában áll, az soha nem pazarlás, az mindig kegyelem, a Jóisten éltető kegyelme. A magvető pazarlása tehát itt a példázatban a Jóisten bőkezűségét, az élet bőkezűségét tükrözi. Oda is szór, ahol bizonnyal nem lesz termés. És ez nem oktalanság, hanem az élet tisztelete, az élet méltóság teljes tisztelete. Mert az életesét mindenki meg kell, hogy kapja. Ha nem így van, ha nem így lenne, akkor az Isten alapvető törvényét hágják át. A régiek másképp gondolkodtak a haszonról. Számukra nem az volt a fontos, hogy mennyi marad vetéskor a zsák alján, hanem az volt a fontos, hogy majd, amikor eljön az aratás, akkor hány zsák lesz tele. Az időtájt a mezőgazdaság nem a profitnak volt alárendelve. A ma embere nem csak a mezőgazdaságot, hanem az egész életet a profitnak, a haszonnak rendeli alá. És mi a haszon? A haszon az, ami hasznos, ami a túlélést, a holnap megélését segíti. Az hasznos. Az Istentől jövő. És maradjunk még egy kicsit a számoknál. Ha Jézus Urunk számtanát vesszük alapul, akkor hamar kiszámolhatjuk, hogy az az egynegyed, másik evangéliumban úgy olvashatjuk, hogy az hoz 30-szorost az egynegyed, 60-szorosat és 100-szorosat. Hogyha elosztjuk egyenlő részre ezt a túláradó, egyébként a mai világban is elérhetetlen termés hozamot, akkor kiderül, hogy az az egynegyed kárpótol mindenért. Mai világban, utána néztem az interneten, egy hektárra körülbelül 180, 200, 20, 230 kilogramm vetőmagot szoktak elvetni. És hogyha ennek a 30-szorosa visszajön, akkor azért az egy jó termés. Így van ez. Az a kevés megáldja a sokat. Az egyik legismertebb újszövetségi példázat ez, amit ma hallunk. Az Isten igéjének terjedéséről, növekedéséről szól, hiszen, ahogyan a tanítványoknak is elmagyarázta Jézus, a magvető az Isten maga, a mag pedig az ő igéje, vagyis a tanítás. A tanítás nem mindenki érti. A tanítványok felvállalták, hogy nem értik. Nagyon sokan a mai világban sem értik, hogy Jézus mit tanít. És éppen azért, mert nem értik, hogy Jézus mit tanít, ezért Jézust magát tanítják. Ha jól körülnézünk, akkor láthatjuk azt, hogy valóban így van a társadalomban, hogy hasznosan a társadalomnak csak az egy negyede dolgozik, aki ténylegesen termel is. De ha megnézzük, akkor bizony ki kell jelentenünk, hogy ez az egynegyed kevesebb, mint egynegyed, talán egyötöd. És akkor végig gondolhatjuk. Az orvosok egyötöde, a tanárok egyötöde, a kőművesek egyötöde, a papok egyötöde csak nevében hordozza a hivatását, de igazán elhívása nincs arra az adott dologra. Az emberek 80%-ának így van szakmája, a maradék 20%-nak van hivatása. És hogyha egy schuster, egy cipőkészítő nem hivatással végzi azt, amit végez, akkor igen, csak komoly problémákat okoz majd azzal, hogy olyan cipőt kell valakinek hordania, amilyet csak úgy összefércelt. Azt már kisgyermek korunkban megtanultuk, hogy a mennyi atya milyen bőkezűen hinti a magot. Akkor is, ha jól tudja, hogy az elszórt magnak csak egy negyede hoz termést. A mester 4 különféle talajról beszél, de mik is ezek a talajok? Az első, ez az útszél, a kemény föld. Ez tulajdonképpen a kemény szívet jelzi. A kemény szív olyan, mint a kijárt út, a földút. Abban soha nem tud kikelni a mag, mert annyira le van döngölve. A felszínre esik csak rá a mag. Ilyen kemény állapotban van a szíve néhány embernek, amikor hallja az Isten igéjét. Melyiket? Az, amelyik életet munkál, amelyik védi az életet. Ez az evangélium. Amikor aztán emberek hallanak Istenről, egyházról, közösségről, akkor megkeményedik a szívük. Testvérek, azért keményedik meg a szívük, de miért is keményedik meg a szívük? Miért keményedik meg a szívük az ellen, ami az ő jövőjüket is munkálná? Azért, mert fontosabbnak tartják önmagukat, mint a közösséget. Aztán az ellen kelnek ki, ami az ő életükbe is gyümölcsöt és életet hozhatna. Aztán ott van a sziklásföld, a másik csoportja az embereknek. A sziklásföld olyan, hogy nincs mélysége. Ők azok, akik örömmel fogadják az Isten igéjét, de nem ver gyökeret a szívükben az isteni tan. Érzelmi reakciót vált ki náluk csupán, nem egyebet. Ők azok, akik valójában csak élményt keresnek, megtapasztalást. Aztán ott vannak azok, akikben gyökeret ereszt az isteni tanítás, csak hát a gyomnövények, az életellenes, életfilozófiák. Milyen érdekes, életfilozófiaként van eladva az, ami életellenes. És akkor ezek a tövisek megfojtják a jót. Ez figyelmeztetés nekünk. Ha bármi fontosabb az Isten országánál, a szeretetének a napi valóságánál, akkor az ige, az isteni tanítás megfullad. Benned is, bennem is. Ha elkezdünk aggódni, hogy mi lesz holnap, akkor a világ dolgaival vagyunk elfoglalva, és az meglopja a mai örömünket, amit neked és nekünk készített el az Isten. Nem a holnapban, a mában, itt és most. Ha azzal vagyunk elfoglalva, hogy jaj, mivel ruházkodunk holnap és holnap után, mit teszünk holnap és holnap után, akkor elveszítjük azt a lendületet, ami Isten felé indít minket nap mint nap. Vannak, igaz, kevesen, alig egynegyede az embervilágnak, talán annyi se, akik befogadják az életet, az Istent a szívükbe. Ők azok, akik termést hoznak, bőségeset. Aztán a kevesek igazsága sok áldást hoz a nagy közösségben. Ugyanúgy van ez, ahogyan kevesek hazugsága is óriási károkat képes okozni. Jézus példázatai azonban az Isten jó hírét tükrözik, és tanítják tovább. Ilyen jó hír ebben a példázatban is, hogy a fényt, bármilyen nagy is a sötétség a fényt soha nem tudja megfojtani. mert egyetlen picinke gyertyaláng is megremegteti a gonoszság sötét erőit. Mert mutatni tudja az irányt, mert bizonyságot tesz az életről, azaz kinyilvánítja, hogy Isten, ha nem is hiszik sokan, de ő mégis jelen van mindenhol a teremtettségben. A kicsiben is, a mikrokozmoszban és a makrokozmoszban mindenhol jelen van. És egyszer az ő rendje végleges lesz az embervilágban is. Akkor megszűnik a rendetlenség, megszűnik az istentelenség. Ez a példázat arról szól, hogy a legnagyobb vagyona az embernek az élet maga. És ezt a mérhetetlen gazdagságot dobják a szemetes kosárba azok, akik az abortusz mellett döntenek, kényelmi szempontok alapján, pedig más alternatíva is létezne, vagy ugyanígy az életet pazarolják el, tékozolják el azok a kilúgozott lelkű fiataljaink, amikor a drogot, a bódulatot választják életük értelmévé. És ezt a kincset ássuk el mi magunk is, amikor nem forgatjuk haszonnal azokat a talentumokat, amiket az Úristentől kaptunk. Mert ha jól megnézzük, akkor kiderül, hogy az életünkben mi is úgy vagyunk, mint a magvető példázatában. Háromnegyed részt nem élünk azokkal a lehetőségekkel, amit az Isten adott nekünk. Hiába készítette el a körülményekben, mi nem tudtunk bólintani a jóra. Múlandó világban élünk. Múlandó világban éljük múlandó életünket, de sok tapasztalásunk az örökkévalóra irányítja a figyelmünket. Ez a mai példázat is. Megtanulhatjuk belőle, hogy vannak örök, el nem múló értékek. Ilyen nem csak az élet tisztelete, hanem az, hogy termést illik hozni. Isten arra hívott el mindannyiunkat, hogy gyarapodjunk, hogy növekedjünk. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá. Ugye ismerős a régi ige. Aztán, ha részeseivé válunk a gyarapodásnak, akkor néha elveszítjük a józanságunkat, és azt gondoljuk, hogy az élet értelme az, hogy minél több legyen. Holott az élet értelme nem az, hogy minél több legyen, hanem hogy részesévé váljak a gyarapodásnak. Mert mindenem, amin van, azt megemészti a moly, a rozsda, és legvégül még az én testem is elporlik, és semmik leszünk. Múlandóságunk megtapasztalása éppen ezért ilyen keserűen fájdalmas. De az evangélium, az istenes élet és lét számtalan derűs pillanata végül is békességet teremt bennünk már itt, ebben a világban is. Ezért jó megállnunk nekünk egy pillanatra Jézus beszédeinél, mert azok örök igazságot hordoznak. Valóban csak az egynegyed érti meg, tanulja meg, hogy kicsoda az Isten, és hogy a legfontosabb a terméshozatal. De az Istennél nem a mennyiség számít, hanem a teljességre jutás. A legnagyobb magvető maga Jézus Krisztus, aki az Isten szavát nem csak szórta az emberek lelkébe, de szórja ma is. Sőt, az idők végezetéig hinti, szüntelen. Ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen bennünk az isteni ige, ahhoz viszont művelnünk kell a földet, azaz bevetésre alkalmassá kell tennünk az életünket. Ez bizony munka, ahol a lustaságnak, lazsaságnak semmi helye nincs. Aki leül, és csak álmélkodik a világon, amit egyébként teljességgel soha meg nem érthet, az sosem fog eljutni a célba, az Isten kebelére. Aki azonban együtt munkálkodik álhatatossággal, az Úristennel, az termést hoz már itt. 30-szorosat, 60-szorosat, 100-szorosat. igénk arra is megtanít minket, hogy az Isten magja, a tanítás soha nem hull hiába. Az útfélre esett magokból ugyan nem kelt ki semmi, de az elhullott magocskák táplálták az égmadarait. Isten visszautasítása így válik sokszor érthetetlenül a gondviselés részévé, és olvad bele az isteni nagy egészbe, ami a lét kibogozhatatlan folyamán átkos csomó volt, az később kapaszkodóvá, indirekt isteni jellé is válik, hogy aztán az ember Krisztus által belesimuljon önnön sorsába, és harmóniát, megnyugvást nyerjen. Imádkozzunk! Istenünk, nevelj minket arra, hogy kegyelmedből éljünk. Láttasd meg erőnk határát és bűnünk nagyságát, hogy el ne bizakodjunk és ne dicsekedjünk. Mutasd meg irgalmad végtelenségét és kegyelmed nagyságát is, hogy megelégedjünk vele és megerősödjünk benne az Úr Jézus Krisztus által. Amen.